Szeretnénk közösen felolvasni Isten ígéjéből, és azután kérni Istentől az ő áldását. Az Ézsaiás próféta 66. fejezetéből olvasunk, szeretném kérni, hogy álljunk fel, amíg olvassuk az ígét. Rusz testvér beszél. Ézsaiás 66. fejezete. Így szólt, ismételve az Úr, az ég az én trónom, és a föld az én lábaim zsámolya. Miféle ház lenne az, amit építhetnétek nekem, és miféle hely lenne az, ahol én megpihenhetnék. Mert hiszen az én kezem teremtette meg ezt az egész világ mindenséget, úgy, hogy mindezek a dolgok létrejöttek, így hangzik az Úr kijelentése. Viszont én arra tekintek, aki alázatos és megtört szellemű, aki tisztelet tudóan megremeg az én szavam előtt, vagy az én szavamra való gondolattal. Egészen eddig Isten ígéje, hadd imádkozzunk együtt. Hűséges Istenünk, szívünk mélyéből köszönjük neked újra ezt a kegyelmi napot, és ezt az estét, ezt az órát. Urunk, tudjuk, hogy te teremtetted az eget és a földet, és hogy minden látható és látható, a te mindenható szavad által jött létre. Imádunk téged, és magasztaljuk a te dicsőséges nevedet. Neked hatalmad van fenn a mennyben és lenn a földön. Hatalmad van az emberek felett, a nemzetek felett, te mindenek felett állsz, Uram. Így a te néped vagyunk, és imádunk téged ma este itt, együtt kérve tőled a te áldásodat, a te erődet, a te támogatásodat. Kérünk, hogy szólj hozzánk a te drága és a te szent ígéd által, Uram. Vegyél el mindent, ami nem lehet a te tetszésedre, távolítsd el közülünk a szívünkből, hiszen te ismered a szívünket, és azt olvastuk, hogy azokra tekintesz, akik alázatos szívűek és megtört szelleműek. Uram, te ismered a szívünket, Uram, a gondolkodásunkat, semmi sincs elrejtve előled. Uram, de ma este újból szeretnénk, ha megáldanál minket, és megáldanád velünk együtt valamennyi népedet mindenhol, minden helyen. Ez a mi közös imádságunk a Jézus nevében. Amen. Frank testvér. Hála legyen az Úrnak azért a kegyelemért és kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk, hogy imádkozzunk és felajánljuk az Úrnak a tartozó köszönetet. Mindannyiunkat elszomorít Borgovszki testvér hazamenetele. Látom, hogy a hozzátartozók itt vannak. Egyrészt osztozunk veletek a szomorúságban, másrészt pedig az örömben, mert megvan az a bizonyosságunk, hogy ő az Úrnál van. Ezek nem álszent, ájtatos szavak, ezek nem üres szavak, ez egy isteni valóság. Senki sem fog megszégyenülni, aki az Úrba vetette a bizodalmát. Sok éven át ismertük egymást, már a régi időkből. És ha a testvérekre gondolok, akik a második világháború után Brémában szolgáltak, Bergholz testvér, vagy Mittelstedt, és bárki is volt, vagy lehetett, de volt közöttük egy azonban, aki megtalálta az utcára vezető útat, aki fogta a gitárját, aki bizonyságot tett, aki énekelt és játszott az Úr dicsőségére. Lehet, hogy nem gyakran állt elől, de tudta, hogy kiben hisz, és tudta, hogy tanúságot kell tennie arról, amit Isten tett az ő életében. És én hiszem, hogy ez az áldás megmaradt mögötte. Nekünk mindannyiunknak mennünk kell, az összes próféta jött, és ment, a legnagyobbak is hazalettek szólítva, vagy véve. Eljön az a nap, amikor akkor örökre egyesülni fogunk, és az lesz a legszebb nap. Egy énekíró így énekel, az volt a legszebb nap, amit Isten adott nekem valaha, amikor Jézus megjelent sötét földi létemben. De a második legszebb nap valószínűleg az lesz, amikor szemtől szembe látjuk a mi Urunkat, aki hőn szeretett minket, és akit újra szerethetünk, és akit szemtől szembe meg fogunk látni. Ez a föld valóság, a menny valóság, az élet a földön valóság, az élet a mennyben is valóság. Isten, Isten, és ahogy együtt olvastuk, az ég az én trónom, és a föld az én lábam zsámolya. Isten betölti az egész világ mindenséget. Az elmúlt napokban teret adtam egy gondolatnak, amely nagyon foglalkoztatott. És azt mondtam, Uram, már nagyon sok idő telt el azóta, hogy nem hallottak tőled semmit az emberek. Istenről bárki beszélhet, így vagy amúgy, vitatkozhat, véleményt nyilváníthat. De, hogy valaki tanúságot tudjon tenni, Isten szólt, Isten kinyilatkoztatta magát, ő megajándékozott az ő szavával, kinyilatkoztatta, köznyilvánosságra hozta magát, és feltámadt bennem egy vágyódás azután, hogy Isten még egyszer egyértelműen szóljon, és tegyen egy kegyelmi ajánlatot az emberiségnek. Ezt úgy elmondogattam magam előtt néhányszor, miközben felalá járkáltam a szállásomon. Uram, hallgatni fogsz-e, amíg el nem jön az ítéletet, vagy fogsz-e még egyszer újra szólani az előtt? Azt tudjuk, hogy Isten sokféleképpen szól, az ő igé által, az ő szelleme által. Szeretett testvérünk hazamenetelén keresztül is szólhat hozzánk. Megemlékeztethet bennünket arra, hogy a mi óránk is eljön. Isten szelleme meg tud győzni bennünket, ránk tud bizonyítani, és rá tud ébreszteni bennünket arra, ami a Golgotán történt, hogy úgy, hogy felismerjük Istenünk üdvösség tervét velünk, nem nélkülünk, velünk. És ez nagyon fontos. Felismerni. Vannak elegen, akik Isten tervéről írnak és prédikálnak is. A kérdés csak az, hogy mi magunk is részessé lettünk ennek az isteni tanácshatározatnak? Részessé lettünk az elsőszülöttek gyülekezetének, akiknek a neve fel van írva a mennyben? Hogy nem csak hallgatók vagy nézők vagyunk, hanem részessé annak, amit Isten készített nekünk. És ezt bár csak megadná számomra, és mindannyiunk számára az Úr kegyelemből. És tegye lehetővé, hogy ajándékként ne valahogy hulljon az ölünkbe, hanem a szívünkbe is. Micsoda kiváltság, hogy hihetünk. Hihetünk, ahogy a Szentírás mondja. És ha így nyomon követjük az egyház történelet menetét, mindig voltak olyan emberek, akiket Isten meg tudott szólítani, akik készek voltak szellemileg előre fejlődni, akik inkább a fejlődést részesítették előnyben, mint sem a megrekedést. Földi értelemben a legtöbben közülük a fejlődést választották. Nem maradtak lovas kocsival, mint a régi időkben, hanem autóval utazgatnak, repülővel járnak, a haladást választották, ugye haladtak a korral együtt. De hányan nem haladtak az idővel szellemileg Istennel, hanem megálltak egy helyben. Egyesek a reformáció idejével, mások utána, és újra, és újra, és újra, és újra. Minden kezdet után jött egy fejlődés, majd egy megrekedés. A megtorpanás után következett a hanyatlás, és a szellemi élet oda veszett. És Isten minden alkalommal újra kezdte. És nem szégyeljük azt kimondani, hogy szívből hisszük, hogy Isten céltudatosan járja az útat az ő gyülekezetével a végsőkig. És azt is hisszük, hogy az Úr visszajövetele nagyon közel van, és hogy a gyülekezet vissza kell, és vissza is lesz állítva az eredeti állapotába. Minden kompromisszum nélkül. És tanúsíthatjuk azt is, hogy szeretett Burkowski testvérünk, akinek imáira még sokáig emlékezni fogunk, nagyjából ott ült, ahol ti ma este családként ültök, mindig itt balra tőlem. De amikor imádkozásra került a sor, ő volt az, aki kényszerítve érezte magát az imádkozásra, és mi mindjárt örültünk és imádkoztunk vele együtt. Most már láthatja azt, amiben hitt. Sokan elmentek már előttünk, és hamarosan mindannyian otthon leszünk. Akkor beteljesedik, amit senki sem látott, és egyetlen fül sem hallott, azt készítette el Isten azoknak, akik szeretik őt. És ha felismertük, hogy Isten szeretett minket, bensőségesen szeretett minket, hogyan tehetnénk mást, mint hogy újra szívből szeressük őt. És ő azt mondja, aki szeret engem, az meg fogja tartani az én szavaimat. És így legyen, hogy megajándékozzon bennünket Isten azzal a kegyelemmel, hogy ez a szeretet valóban megnyilvánulhasson bennünk és általunk. Szavakkal bárki tud szeretni, bárki szolgálhatja az Urat szavakkal, de nem mindenki tudja ezt tettekben és igazságban is megtenni. És elég őszinték vagyunk ahhoz, hogy kimondjuk, önmagunktól mi sem tudjuk ezt megtenni. De elmondhatjuk ugyanígy Pál apostollal együtt azt is, hogy mindenre képes vagyok azáltal, aki megerősít engem. Hatalmassá tesz, erőssé tesz, és ez Krisztus. Magunkra hagyatottan mi vagyunk a legszerencsétlenebbek, akik csak létezhetnek. Az Úrban bízva több, mint győztesek vagyunk. Győztesek a Golgota győztese által. Micsoda kiváltság, micsoda kegyelem. Ma este nem készültem különlegesen egy ígével. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit hallottunk, talán felolvasni 2-3 ígét, ami megfelelő lehet hozzá. Amint tudjátok, én általában csak az első hét végére készülök itt, ami azt jelenti, hogy mindig az első hét végén számítok rá itt lenni. Most viszont meglepetésszerűen visszajöttem, és holnap délután ismét repülök. Elrepülök. Hadd olvassak egy kicsit tovább az apostolok cselekedeteiből, annak az ígének folytatásaként, amelyet István idézett az ő prédikációjában, az Ézsaiás próféta 66. fejezetéből, amely az imént fel lett olvasva számunkra. Az apostolok cselekedetei 7. fejezetében a 46. verstől. Dávidra utalóan van itt szó, ez kegyelmet talált Isten előtt, és megtiszteltetésül azt kérte, hogy Jákob istenének lakhelyet találjon. De csak Salamon volt az, aki majd egy házat építhetett neki. Csak hogy a magasságos nem lakik egy olyan épületben, amelyet emberi kéz alkotott, ahogy a próféta mondja. Az ég az én trónom, és a föld az én lábaim zsámolya. Miféle ház lenne az, amit ti tudnátok nekem építeni, mondja az Úr? Vagy melyik legyen az a nyugvó hely nekem? Vajon nem az én kezem teremtette ezt az egész világ mindenséget, és itt jön rögtön ezután. István észrevette, hogy az emberek nem értették a mondottakat, hogy Isten mit szándékozik tenni velük, hogy lakást akart venni a szívükben, hogy meg akart nekik bocsájtani, meg akarta őket menteni, hogy üdvösségre akart őket juttatni. És éppen az Ézsaiás próféta szavai után látta a reakciójukat, majd kitör belőle a gondolat. Ó, ti kemény nyakú, makacs és körülmetéletlen szívű és fülű emberek. Folytonosan ellenálltok a Szent Szellemnek, ahogyan atyáitok, úgy ti is. Egy nagyon komoly szó. Voltak éppen nem akartam felolvasni, de ez az íge összefüggésébe tartozik, amelyet bevezetésként felolvastunk az Ézsaiás prófétából. Isten lakozást akar venni, de Isten egy élő Isten. Hogyan tudna lakóhelyet foglalni egy halott épületben, mint egy élő Isten? Hiszen valami élőre, valami mozgóképesre szüksége van, valamire, ami érzékelni képes, szüksége van az emberekre, szüksége van te rád és én rám. Ő lakozást szeretne venni hitáltal a szívünkben. Dávid házat akart építeni az Úrnak, de Isten azt mondja, nem, te nem, hanem a te fiad legyen az, aki megteszi. Erre jött a válasz, de hiszen Isten nem lakik egy olyan házban, amelyet emberi kéz épített. Isten a szívedben és az enyémben lakik a hit által. Halleluja! Ez a valóság. Isten a te szívedben és az enyémben lakik hit által. Nem eme négy falak között, hanem a te szívedben és az enyémben. Amikor István észlelte, megállapította, hogy ezeknek az embereknek megvan a templomuk, és azt gondolták, hogy ez az Isten háza, és az Isten ott lakik, és azt csináltak ebben az Isten házában, amit éppen akartak. Árultak és kereskedtek, amíg az Úr be nem jött, és fel nem borította az asztalokat, és nem csapott le közzéjük, mondván. Ti vagytok azok, akik tolvajok barlangjával tettétek az én házamot. Isten lakozást akar venni a te szívedben és az enyémben. Először pedig szeretne rendet teremteni. A pihenés gondolata is kifejezésre lett juttatva. Hol van az a hely, ahol megpihenhetek? Ennél fogva pedig két példára kellett gondolnom, az első a Noé napjaira nézve. Ott bekövetkezett az özönvíz, és Noé kiengedett egy galambot. Az nem talált magának olyan helyet, ahol megpihenhetett volna, visszatért. Tudta, hogy hol a helye. Aztán kiengedte Noé a varjút. Az soha többé nem látta. Útra kelt, és tova tűnt. Amikor a mi Urunk megkeresztelkedett a Jordánban, megnyílt az ég, és a galamb, vagyis a Szent Szellem galamb formájában leereszkedett, és akkor a hang, ez az én szeretett fiam, akiben megtaláltam az én tetszésemet. Isten olyan embereket keres, akiken megnyugodhat az ő jó tetszése, akikben lakozást vehet. És a másik íge a zsidókhoz írt levélből van, Isten népének rendelkezésére áll egy nyugalom. Minden nyugtalanság közepete, minden zűrzavar közepete, minden gyűlölet közepete, minden viszály közepete, minden földi dolog közepete. És mi nem úgy járunk ebben a világban, hogy szemellenzőt hordozunk vagy viselünk, hiszen a kellős közepete vagyunk, de a mi Urunk mégis azt mondja a János evangéliumának 17. fejezetében, ti ebben a világban vagytok, de nem ebből a világból valók vagytok, ahogy én sem vagyok ebből a világból való. Vannak emberek ebben a világban, akik nem tartoznak ehhez a világhoz, akiknek az a rendeltetésük, hogy az örökké valóságban legyenek Istennél, Istennel. És ezek az emberek kegyelemben részesedtek, örök életet kaptak, elfogadták Isten kegyelmi ajánlatát, saját személyükre nézve, mint ajándékot. És a hívás még ma is érvényes. És egy dolgot hiszek, és őszintén sajnálom, hogy kötelezettségeim folytán nem tudok eljutni Brémába. Őszintén sajnálom. És szerettem volna, ha ott lehettem volna. Mert egy dologgal tisztában vagyok, hogy szeretett testvérünk sok imája felemelkedett Isten trónjához. És Isten meghallgatja az imákat, és ezzel számíthatunk is. És ti is számíthattok arra, hogy az Úr keze megnyugszik rajtatok, és hogy Isten áldása eljön mindazokra, akik hajlandóak megnyitni a szívüket, és elfogadni az áldást, még a legnagyobb és legértékesebb ajándékot is, amit valaki adni akar, el kell fogadnia az érintettnek. Egy ajándék, amely nincs elfogadva, annak a személynek a birtokában maradt, aki adni akarta. Hadd fogadjuk el, hadd vegyük át, hadd engedjük meg magunknak, hogy Isten az Úr megajándékozzon bennünket. Aztán még egy íge a szívemen Ábrahámmal kapcsolatosan, amire éppen az összejövetel előtt gondoltam az első Mózes 14. fejezetéből. Ma napközben felolvastam, és ma este újra eszembe jutott. Az első Mózes 14. fejezete a 18. versétől kezdve. Melkisédek pedig a Sálem királya kenyeret és bort hozott ki a városból érkezően. Ő pedig a magasságos Istennek egy papja volt. Ekkor megáldotta őt ezekkel a szavakkal, áldott vagy te, vagy légy te, Ábrahám, a magasságos Istentől, az ég és a föld teremtőjétől, és magasztalva legyen a legfelségesebb Isten, aki kezedbe adta neked a te ellenségeidet. Itt van egy gondolat, amely nagyon nagyszerűvé vált számomra. Melkisédek, a Sálem királya, kiment, vagy elment, és Ábrahám elé. Volt nála kenyér és por, ami utalással van az úrvacsorára. A vacsora, az úrvacsorára, a kenyérre és a borra. Ez pedig a viadal után történt, az ellenség le lett győzve, Ábrahám győzedelmeskedett Isten segítségével, és az Úr elébe jött neki. Erről az ige szakaszról már sokat beszéltek és írtak az emberek, mindenfélének jellemezték és leírták a Sálem királyát, csak annak nem, ami volt, vagy ami. És ki volt a Sálem királya? Maga az Úr. Hadd olvassam fel nektek a Szentírásból. A zsidókhoz írt levél 7. fejezetében áll írva, mert ugyanis ez a Melkisédek, a Sálem királya, a magasságos Isten papja. Kiment Ábrahám elébe, amikor az visszatért a királyok legyőzéséből, és megáldotta őt. Ki más képes az áldásra, mint egyedül Isten az Úr, és megáldotta őt. Viszontzásul pedig Ábrahám is kiosztotta neki a tizedet az egész zsákmányból. Először is, ha lefordítjuk a nevét, akkor ő az igazságosság királya. Létezik-e olyan ember, akit az igazságosság királyának lehetne megnevezni ezen a földön? Nem. Voltak ugyan királyok, Salamon, Dávid, nagy királyok voltak, de csak egy az igazságosság királya. És itt az áll írva, először is, ha lefordítjuk a nevét, akkor ő az igazságosság királya. De rögtön azután a Sálem királya is. Ami azt jelenti, hogy a békesség királya. Sálem, Jerusálem. A királyok királya eljött Ábrahámnak elébe, és megáldotta őt mondván, légy megáldva a legmagasságosabb Istentől, az ég és a föld teremtőjétől. Ám az ő papi minőségében jelent meg, hiszen az új szövetségben is főpapként látjuk az Urat. Sokféle módon látjuk őt. Hadd olvassam még tovább, hogy egyetlen kérdés sem maradjon megválaszolatlanul. A 3. vers. Neki nincs apja, nincs anyja, nincs leszármazása, napjainak nincs kezdete, sem életének nincs vége. Nos, létezik-e egy olyan király, akinek nincs apja, nincs anyja, nincs ősök sora, akinek a családfája nem követhető nyomon valahol? A legnagyobb király, Dávid és Salomon, az ő családfájukat is vissza lehet, vagy nyomon lehet követni. Itt azonban van egy, akiről az van mondva, hogy ennek se apja, se anyja, se ősi sora, se napjainak kezdete, se életének vége. Halleluja! Dicsőség Istennek! Nem kell feltörést okoznunk magunknak, elég, ha hagyjuk, hogy Isten ígéje szóljon hozzánk. Az Ószövetségben az Úr még nem jött el húsvértestben, még nem jelent meg Isten fiaként, nem lett nyilvánvalóvá, nem volt apja, nem volt anyja, nem volt kezdete és nem volt vége. Aztán az íge megtestesült, közöttünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét. Ez az evangélium, ez az örömhír, ez Isten kinyilatkoztatása a mi Urunk Jézus Krisztusunkban. Ha csak az Ószövetségből olvassuk a részletet, akkor könnyen elképzelhető, hogy volt egy király, vagy lehetett volna egy király Jeruzsálemben, aki úgy olyan szépen eljött, elébe ment Ábrahámnak, hozott neki kenyeret és bort, és megáldotta őt, és milyen csodálatos, hogy mindig az Ószövetséget és az Új Szövetséget együtt tekintetbe vehetjük. Akinek ezt egyszer átlényegítette és kinyilatkoztatta a Szellem, annak örökre elintéződött minden. A válasz, amire az Ószövetségben szükségünk van, megtaláljuk az Új Szövetségben, és a válasz, amire az Új Szövetségben szükségünk van, azt megtaláljuk az Ószövetségben. Ez egy olyan kiegészítés, amelyet csak Isten adhatott meg kegyelemből. Hallgassátok meg újra! Először is, ha lefordítjuk a nevét, és ezt most nem mi értelmezzük, ez benne van a Szentírásban, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Akkor ő az igazságosság királya, de rögtön azután a Sálem királya is, ami azt jelenti, hogy a békesség királya. Csak ő. Ő maga. A békesség fejedelme, aki maga király, akiről Máté evangéliumában az áll írva, akkor a király azt mondja majd a jobbján állóknak. És ő valóban meg lett kérdezve is, király vagy-e te? És azt mondja, így felel, igen, én az vagyok, én azért születtem, és azért jöttem erre a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. És mindenki, aki Istenből való, elfogadja az isteni tanúságtételt. Én úgy remélem, hogy nem vagyunk fanatikusok. Olyan emberek vagyunk, akik mindkét lábbal az életben állnak, de szívből köszönetet mondunk Istennek azért, amit értünk, és sok másokért is tett, akik meglettek mentve. És mi hisszük, hogy Isten még nagy dolgot fog tenni. Milyen nagyszerű, hogy a válasz így folytatódik, hogy nincs apja, nincs anyja, nincs leszármazása, napjainak nincs kezdete, sem életének nincs vége. Milyen csodálatos. A mi Urunk, akinek nem volt kezdete, viszont aki már a kezdet kezdetén nyilvánvalóvá lett, majd beszélt és munkálkodott az egész Ószövetség folyamán, amíg húsvértestet nem öltött, amíg emberi alakban meg nem jelent, hogy minket, embereket visszavezethessen az isteni állapotba. Ebben áll az egész titok. Isten az emberekből olyan gyermekeket akar teremteni, akik Isten gyermekei, az emberekből Isten gyermekeivé. És ezért kellett neki emberi alakban megnyilvánulnia az ő fiában, Jézus Krisztusban. Visszatérve ehhez a gondolathoz, hogy Isten az Úr szembe jön velünk, elénk bejön, és nem jön üres kézzel. Nem jön üres kézzel, hanem meg akarja tartani velünk a vacsorát. Nem így olvassuk-e a Jelenések könyvének 3. fejezetében? Talán mégis felnyitjuk. Jelenések könyve a 3. fejezetben kellene lennie, ahol az van írva, hogy be fogok térni hozzá, és megtartom vele a vacsorát. Jelenések könyve, megtaláltátok ti? A 20. vers. Jelenések 3. fejezete, a 20. verse. Íme meglást, én az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, úgy bemegyek hozzá, és megtartom vele a vacsorát, és ő is velem. Ábrahám meghallotta Isten hívás, Isten az Úr hívását, aztán mindent hátrahagyott, és engedelmesen, hittel járt azon az úton, amelyen járnia kellett. Ő volt az, akivel szembe jött az Úr, de nem üres kézzel. Ő volt az, akinek győzelmet adott az Úr, és megtartotta vele a vacsorát. Az Új Szövetség nagyon világosan közli velünk. Lásd, ímé, én az ajtó előtt állok, és zörgetek. A szívünk ajtaja nem kívülről nyílik, hanem belülről. Nincs kívülről kilincs. Belülről kell jönnie. Tőled kiindulóan kell jönnie, Isten szelleme által kimunkálva. Isten nem ragad meg, és nem nyit ki erőszakkal. Isten beszél, és Isten szelleme int, ő kopogtat, ő zörget. Kinyitni neked kell, kinyitni nekem kell. Igent mondani neked kell, és nekem kell. És mi elmondhatjuk, Uram, esteledik, térj be hozzánk. Lukács 24. fejezete. És mi történt, amikor az Úr betért ezekhez a tanítványokhoz az Emmaus felé vezető úton? Megtörte a kenyeret. Megtartotta velük a vacsorát. És az írás azt mondja, és ők felismerték őt. Mi nem ismerjük fel az Urat sok vallásos felhajtásokból, hanem abból, hogy megtöri nekünk az élet kenyerét, hogy táplál és itat minket, hogy közösséget vállal velünk, hogy elénk bejön, és pedig nem üres kézzel, nem üres szavakkal, nem üres ígéretekkel, hanem Isten ígéreteivel, Isten ígéretekkel, teljes értékű szavakkal, teljes evangéliummal, amit nem csak felajánlott nekünk, hanem amivel meg is ajándékozott bennünket. És a hívő embernek már is megadatott a hozzáférés. Az Úr azt mondja, menjetek ki az országútakra, a sövényekhez és a kerítésekhez. És mondjátok meg az embereknek, minden készen áll. Jertek el a vacsorára. Milyen csodálatos gondolatok, milyen csodálatos összhangban van ez az íge. Ott elébe jön az Úr Ábrahámnak. Itt kopogtat az Úr, és azt mondja, imé meglást, én az ajtó előtt állok, aki meghallja az én hangomat, és kinyitja az ajtót. És mindkettő. Beszél, és kopogtat. Mindkettő írva áll itt. Szeretném még egyszer felolvasni. Imé meglást, én az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat, és kinyitja az ajtót. És mit mond az Úr Jézus a János 10-ben? Az én juháim hallják, meghallják az én hangomat. Nem csak a kopogtatást hallják meg, hanem a hangot is. Halleluja, dicsőség Istennek. Hallják a kopogtatást, és aztán felfigyelnek. Kinyitják, és meghallgatják az ő hangját. Ez a te tapasztalatod is, ez az én tapasztalatom is. Megtapasztaltad-e már? Megtapasztaltam-e már? Nem tapasztaltuk-e meg elég gyakran, hogy az Úr teli kézzel elénk bejött? Nem tapasztaltuk-e meg elég gyakran, hogy megáldott minket és megtörte az élet kenyerét? Dicsőség a mi Istenünknek, ő ma is ugyanaz. Az Ábrahám Isten a mi Istenünk, ő beszél, ő kopogtat, ő a valóság. Milyen csodálatos szavak. És a tanítványok az Emmaus felé vezető úton azt mondták, Uram, gyere be hozzánk, térj be, mert kezd sötétedni. és bement, és megtartotta velük a vacsorát. És akkor megint az összeköttetés a Máté 22-vel. Menjetek ki, és hívjatok meg, akit csak találtok, és mondjátok meg az embereknek, hogy kész a vacsora. Az Úr közhírré teszi a meghívást. Egy énekíró énekli, halt megváltót, a te megváltót hív magához. Megadja a meghívás, jöjj és lásd, a kegyelem menyegzői lakomájához, jöjj és lásd. Íme meglást, én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja, a nyitás rajtunk múlik, nem rajta, hanem mi rajtunk. Hadd jegyezzük meg ezt magunknak, mert így van megírva. Íme meglást, én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja az ajtót, ma este megkérdezem tőletek, kinek a hangját halljuk mi ma este? Vajon a Rusz testvér, Frank testvér, Bulkowski testvér, Schmidt testvér, vagy bárki más hangját halljuk-e? Kinek hangját halljuk? Vagy Istent halljuk az ő szaván keresztül szólni hozzá? Halljuk-e Istent az ő szavaiból? Akkor üdvösséges állapotban vagyunk. Üdvös állapotban vagyunk. És mindazok, akik valóban helyesen hallgatják Isten szavát, rájönnek, hogy nem a prédikátor, nem az evangélista, hanem az Úr az, aki hozzánk beszél. És a tanítványok azt mondták annak idején, nem égette a szívünk, amikor az úton beszélt velünk. Én mondom nektek, a mi szívünk ég, mert ő még mindig beszél hozzánk, és mi megnyílhatunk. Kinyithatjuk az ajtót. Az embernek rá kell jönnie, hogy Istent nem érdekli semmilyen épület. Talán ez volt az ok annak is, hogy ilyen primitív módon építkeztünk annak idején. Csak egy helyet akartunk, ahol összegyűlhetünk. Egy tetőt a fejünk fölött, hiszen Isten nem lakik palotákban, nem aranyaltárokon, Isten a te szívedben és az enyém, és az enyémben lakik. Ne a külső ékesség legyen a mi díszünk, hanem a belső ember. Ékesítse magát szelid és szép lénnyel, ami kedves az Isten előtt. Hallottuk-e az ő kopogtatását? Felismertük-e, hogy szembe jön velünk, elénk bejön, és pedig nem üres kézzel, nem üres fogadalmakkal, nem olyan ígéretekkel, amelyek mellett elhaladna, nem. A mi Istenünk megtartja az ő ígéreteit. Hamarabb leszakad az ég, mint hogy az ő szava megtévesszen engem. Istenre és Isten szavára még a 20. században is támaszkodhatunk. Erre lehet támaszkodni. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek. Amikor a Római Levél 3. fejezetében ez áll írva, hogy minden ember hazug, de Isten mindvégig igaz marad, akkor ez még mindig igaz, még mindig érvényes. Isten az, aki igaz marad. Istvánnak azt kellett mondani akkor az ő prédikációjában, ó, ti csökönyösök, kemény nyakúak, ellenálltok a Szent Szellemnek, nem reagáltok az ő figyelmeztetésére, figyelmen kívül hagyjátok a kopogtatást, és még azt is mondja, ahogyan atyáitok tették, úgy teszitek ti is. Nincs annál rosszabb, mint amikor valakihez Isten szól, de Isten szavait a szélnek ereszti ez a bizonyos ember, és azután mégis a saját útját járja. És Isten minden emberhez kétszer-háromszor szól, így vagy amúgy, ahogy Jobb írja a leveleiben. Ma hozzánk szól Isten. Elénk bejön, vagy szembe jön velünk, hogy találkozzon velünk, hogy megtartsa velünk a vacsorát, beszél hozzánk, megállt bennünket. Megáldotta Ábrahámot, kenyeret és bort hozott magával, az úrvacsora szimbólumait, kenyeret és bort, majd erőteljesen megáldotta őt, és azt mondta: Ábrahám, áldott légy te a magasságos Istentől, aki a eget és a földet teremtette. Legyen, hogy Isten tetszésére lenne ennek a mindenható Istennek, hogy lehajoljon hozzánk nyomorult emberekhez. Legyen, hogy tetszésére lenne, hogy megáldana bennünket ma, és pedig egy olyan módon áldjon meg bennünket, hogy érezzük is. És azt hiszem, hogy rádöbbentünk, felfogtuk, hogy Isten szelleme ma hozzánk szól. Hozzám és hozzátok. Az Úr elétbe és elémbe jön ma este. Hogy találkozzon te veled és én velem. Legyen egy találkozásunk az Úrral. És ő nem jön üres kézzel. Nem jön üres kézzel. Neki van valami, amit felajánlhat. Minden alkalommal, valahányszor találkozunk az Úrral, mindig volt valami, amit adhatott nekünk. Halljuk az ő kopogtatását, és kérjük őt, hogy térjen be hozzánk. Halljuk az ő hangját, az ő szavának hangját. Sok hang van ezen a földön, de ez az ő hangja, és az ő juhai, és mi vagyunk az ő juhai. Ő azt mondta: az én juhaim hallják az én hangomat. Legyen, hogy a szavak, amelyeket ma este minden egyszerűségben szemügyre vettünk, Isten felhasználja arra, hogy megáldjon bennünket, hogy megtörténjen a találkozásunk az Úrral minden áron. Mindenképpen azt tudjuk mondani: hűséges Istenem, micsoda kiváltság, hogy még mindig szólsz hozzánk, micsoda kiváltság, hogy hihetünk, ahogy a Szentírás mondja. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Bár lenne, hogy az Ábrahám története a te történeted és az enyém is legyen. Az a tapasztalat, amit ő átélt, a te tapasztalatod és az enyém is legyen. Aki ismer a Galatákhoz írt levelet, tudja, valamint a Rómaiakhoz írt levelet is, hogy Ábrahám a hit atyaként lett jellemezve, akinek Isten ígéreteket adott. Mi, akik hitből valók vagyunk, megkaptuk Isten ígéreteit. Az Úr ma este elénk bejön, ma este is, hogy megáldjon minket, és velünk legyen. Magasztalva legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyei Atyám, szívem mélyéből köszönöm te neked a te drága és szent ígédet. Ma is élő, hatékony, erős, áthatol, szétválasztja a lelket és a szellemet, a csontvellőt és a csontot. Szeretet Uram, néha szeliden és halkan, mégis erőteljesen és nyomatékosan beszélsz, mint egy barát, aki a barátjához beszél. Te nem ordítasz ránk, hanem szeretettel szólsz hozzánk. Ó, mennyire köszönjük neked ezt! és dicsőítjük, magasztaljuk a te szent nevedet. Uram, ismerünk néhány embert, akiket megáldottál és felhasználtál, és hálásak vagyunk az áldásokért, amelyeket adtál, és amelyekkel megajándékoztál bennünket, ami szeretett testvérünkön keresztül, akit hazahívtál. Uram, imádkozom ma az egész háza népéért. Ő is csak egy ember volt, mint ahogy mi is azok vagyunk. És imádkozok minden hozzátartozóért. Ha láttak gyengeségeket vagy gyarlóságokat testvérünk életében, hadd tudjanak átnézni rajta, mert hiszen mindannyian csak emberek vagyunk, és mindannyian emberiesen viselkedünk. És amikor a saját gyengeségeinket és gyarlóságainkat látjuk, elfeledkezünk másokéiról. Te azt mondtad, kicsoda az ember fia és az ember, hogy könyörülsz rajta. Kik vagyunk mi? Kudarcot vallók, nyomorult teremtmények, akik kegyelemben részesültünk. Kérlek téged, szeretet üdvözítő, legyen, hogy az egész ház megtudja, hogy te irgalmas vagy, akinek irgalmas vagy, és hogy irgalmazol azoknak, akiknek irgalmazol, függetlenül attól, hogy milyenek vagyunk. Üdvözítőnk, köszönjük neked, hogy ma szóltál hozzánk, hogy elénk bejöttél, ó Uram, mi soha nem találtunk volna tereját, ha te nem találtál volna ránk. Soha nem tudtunk volna beszélni veled, ha te nem szóltál volna hozzánk. Soha nem ünnepelhettük volna meg veled a vacsorát, ha te nem ünnepelted volna meg velünk. Ó, Uram, hálás szívvel állunk te előtted. Az ég a te trónod, a föld a te lábad zsámolya. És a mi szívünk az a hely, ahol laksz. Halleluja! Képtelenek vagyunk felfogni, mégis megtapasztaltuk, és lelkünk mélyéről köszönjük neked. Ez a valóság. Ez igaz. Megtapasztalt igazság. Te betértél, és letelepedtél, lakozást vettél. Most pedig vegyél ki belőlünk mindent, ami nincs a te tetszésedre. Tisztíts meg, és szentelj meg minket. Tégy minket edényekké, amelyeket meg tudsz tölteni, megáldani, használni, és másoknak is áldásul állítani. Van még egy kérésünk, szeretett Urunk. Szólj még egyszer az emberiséghez az ítélet napja előtt. Kérlek, Uram, ne várj az ítéletig, amikor már túl késő lesz. Beszélj még ma, mert ma, amikor meghalljuk a te hangodat, nem keményítjük meg a szívünket. Te kopogtat. Mi pedig meghallottuk, te szóltál, mi pedig hitet tanúsítottunk, köszönjük neked ezt. Szeretett üdvözítőm, áld meg velünk együtt az egész imádó népedet, a te vérrel megvásárolt sokaságodat szerte a nagyvilágon, és hadd legyen tetszésedre, hogy ne csak irgalomra legyünk késztetve, hanem az irgalmasságot gyakoroljuk is, hogy mi is irgalmasak legyünk egymással szemben. Gyakoroljuk ezt az irgalmasságot, megbocsátva egymásnak, ahogyan te is megbocsájtottál nekünk. Szeressük egymást, ahogyan te szerettél bennünket. Szeretett üdvözítőm, tedd meg mindezt a te neved dicsőségére. Amen.